17. fejezet. Kilonnak valóban fontos volt, hogy Glaukuszt eltetesse lábalól, mert az előre haladott korban volt ugyan, de egyáltalán nem volt magával tehetetlen aggastyán. Amit Kilon Viníciusnak mondott, annak jelentős része igaz volt. Annak idején ismerte Glaukuszt, el is árulta, kiszolgáltatta a haramiáknak, megfosztotta családjától és vagyonától, és gyilkosok kezére adta. E dolgok emlékét azonban könnyen viselte, mert haldokolva hagyta őt el, de nem egy fogadóban, hanem mint turné közelében a mezőn, és csak egyetlen dologgal nem számolt, azzal, hogy Glaukusz kigyógyul sebeiből és eljut Rómába. Mikor tehát megpillantotta őt az imaházban, az első pillanatban természetesen megrémült, és valóban le akart mondani a további kutatásról, de aztán Vinicius még jobban megijesztette. Megértette, hogy választania kell a Glaukusztól való félelme és a hatalmas patrícius bosszúja között, akinek kétségkívül segítségére sietett volna a másik, még hatalmasabb patrícius Petronius is. Így aztán nem habozott többé. Úgy vélekedett, hogy jobb, ha az embernek apró ellenségei vannak, mintha nagyok, és noha gyáva természete kissé húzódozott a véres eszközöktől, mégis úgy döntött, hogy Glaukuszt feltétlenül meg kell öletnie bérgyilkosokkal. Most csak az emberek megválasztása volt fontos, és éppen ezekre vonatkozott az az ötlete, amit Viníciusnak megemlített. Mivel éjszakáit többnyire a bormérésekben töltötte, és a minden hit és becsület nélküli hajléktalan emberek között hált, könnyen találhatott olyanokat, akik minden munkára vállalkoznak, de még könnyebben, akik ha pénzt szimatolnak nála, mindjárt rajta kezdték volna el a munkát, vagy pedig az előleg felvétele után kizsarolták volna tőle a többit is, azzal a fenyegetéssel, hogy a vigilek kezébe adják. Egyébként Kilon bizonyos idő óta undorodott a csőcseléktől, a Suburrában és a Transtiberis gyanús házaiban tanyázó sötét és félelmetes figuráktól. Mivel azonban mindent a saját mértéke szerint mért, és sem a keresztényeket, sem tanaikat nem ismerte meg mélyebben, azt hitte, közöttük is talál engedelmes eszközöket, és mert ezeket becsületesebbnek tartotta másoknál, elhatározta, hogy hozzájuk fordul, és az ügyet úgy adja elő, hogy ne csak pénzért vállalják a dolgot, hanem hitbuzgóságból is. E célból este felé elment Euricius-hoz, akiről tudta, hogy szívvel lélekkel híve neki, és mindent megtesz, hogy segítsen rajta. Mivel azonban természeténél fogva óvatos ember volt, esze ágában sem volt valódi terveit kiteregetni, hiszen azok nyílt ellentétben álltak az aggastyánnal, és az ő Kilon erényességébe és Isten félelmébe vetett hitével. Ő mindenre kész embereket akart szerezni, és csak azokkal állapodott volna meg oly módon, hogy a dolgot saját érdekükben örökre titokban tartsák. A vén Euricius, miután fiát kiváltotta, bérbe vett egy elárusító bódét, amilyenekkel tele van a Circus Maximus környéke, és ott olajbogyót, babot, tésztát és mézes vizet árusított a cirkuszi versenyek nézőinek. Kilon otthon találta, amint éppen bódiát rendezgette be, és miután Krisztus nevében köszöntötte, elmondta neki, hogy mi járatban van. Ő szolgálatot tett az öregnek, most hát számított rá, hogy az is jóval fizet. Két vagy három erős, bátor emberre van szüksége, hogy segítségükkel elhárítson bizonyos veszedelmet, amely nem csak őt, Kilont, hanem az összes keresztényeket fenyegeti. Ő szegény ember ugyan, hiszen csak nem egész vagyonát odaadta Euriciusnak, de azoknak az embereknek megfizetné fáradtságukat, azzal a feltétellel, hogy megbíznak benne és híven teljesítik, amit ő mond. Euricius és fia, Quartus, szinte térden állva hallgatták, hiszen jó tevőjüknek ismérték. Mindjárt ki is jelentették, hogy ők maguk is készek megtenni mindent, amit tőlük kíván, mert hiszik, hogy egy ilyen szent férfiú nem kívánhat olyasmit, ami Krisztus tanításával ellentétben állana. Kilon biztosította őket, hogy úgy is van, és az égre emelte tekintetét, mintha imádkoznék. Valójában azonban azon gondolkozott, nem volna el jó elfogadni ajánlkozásukat, ami által megtakaríthatna 1000 szeszterciuszt. De rövid gondolkozás után elvetette a tervet. Euricius aggastyán volt, de talán nem is annyira kora viselte meg, mint inkább a gondok és a betegség. Quartus pedig 16 éves, már pedig Kilonnak gyakorlott és erős emberekre volt szüksége. Ami az 1000 szeszterciuszt illeti, abban reménykedett, hogy egy most támadt ötlete révén sikerül annak lényeges részét megtakarítania. Azok még egy ideig erősködtek, de mikor Kilon határozottan elutasította őket, beletörődtek. Quartus pedig így szólt. Ismerek, uram, egy Démász nevű péket, akinek kézimalmában rabszolgák és bérmunkások dolgoznak. Ezek egyike olyan erős, hogy négyet is kitesz, mert magam láttam, hogy emelgette a malomköveket, amelyeket négyen sem bírtak megmozdítani. Ha az az ember istenfélő és kész feláldozni magát testvéreiért, akkor ismertes meg vele, felelte Kilon. Az az ember keresztény, uram, felelte Quartus, mert Démásznál nagyrészt keresztények dolgoznak. Vannak ott éjszakai és nappali munkások, és az az éjszakaiak között dolgozik. Ha most oda mennénk, éppen estebédnél találnánk őket, és akkor kényelmesen elbeszélgethetné vele. Démász az Empórium, a vásárcsarnok, a vásártér közelében lakik. Kilon szívesen ráállt. Az Empórium az Aventinus hegy lábánál épült, tehát nem volt nagyon messze a Circus Maximustól. Meg sem kellett kerülni a hegyeket, hanem a folyó partján a Porticus Emilian át is oda lehetett jutni, ami lényegesen megrövidítette az utat. Öreg vagyok, jegyezte meg Kilon, mikor az oszlop sorba értek, és néha kihagy az emlékezetem. Igen, Krisztus urunkat egyik tanítványa árult el, de az áruló neve e pillanatban nem jut eszembe. Júdás uram, aki fel is akasztotta magát, felelte Quartus, és magában kissé csodálkozott, hogyan lehet ezt a nevet elfelejteni. Ó, igaz, Júdás, köszönöm, kapott rajta Kilon. És kis ideig szótanul mentek egymás mellett. Mikor az Empóriumhoz értek, az már be volt zárva, elhaladtak hát mellette, és a magtárakat megkerülve, melyekből gabonát adtak ki a népnek, balra fordultak, a Via Osciensis mentén a Testatius dombig és a Forum Pistoriumig sorakozó házacskák felé. Ott megálltak egy faépület előtt, melynek belsejéből kézimalmok zörgése hallatszott ki. Quartus belépett a házba, Kilon azonban nem szeretett sok ember előtt mutatkozni, és közben állandó rettegésben volt, hogy valami végzet összehozhatja Glaucus orvossal, ő tehát kint maradt. Kíváncsi vagyok arra a Herkulesre, aki itt Molnár legényként szolgál, mondta magában, a ragyogó holdvilágra tekintve. Ha lator és okos ember, akkor egy kevés pénzembe fog kerülni, ha pedig erényes keresztény és ostoba, akkor ingyen megcsinál mindent, amit kívánni fogok tőle. További emlékedését megszakította Quartus megjelenése, aki egy másik férfi társaságában lépett ki a házból. E férfiún csak egy Exomis nevű tunika volt, melynek olyan a szabása, hogy jobb karját és jobb mellét szabadon hagyta. Ezt az öltözetet, amely teljes mozgási szabadságot biztosít, főleg a munkások viselték. Kilon a jövevényre pillantva megelégedéssel lélegzett fel, mert ilyen kart és ilyen mellkast még soha életében nem látott. Íme, uram, jelentette Quartus, itt a testvér, akit látni akartál. Krisztus urunk békessége veled, szólalt meg Kilon. Te pedig, Quartus, mondd meg testvérünknek, hogy teljes bizalmat és hitelt érdemleke, aztán Isten nevében térj haza, mert felesleges, hogy aggatyádat magára hagyjad. Szent férfiú ez, mondta Quartus. Minden vagyonát odaadta, hogy engem, akit nem ismert, kiválthassanak rabságból. Megváltó úrunk, adjon neki érte mennyei jutalmat. Az óriás munkás e szavak hallatára lehajolt, és kezet csókolt Kilonnak. Mi a neved, testvér? Kérdezte a görög. A Szent Keresztségben az Urbánus nevet kaptam, atyám. Testvérem Urbánus, van-e időt, hogy nyugodtan elbeszélgess velem egy kicsit? Munkánk éjfélkor kezdődik, csak most főzik számunkra az estebédet. Akkor hát elég időnk van. Kimegyünk a folyópartra, és ott meghallgatod, amit mondok. Elmentek, és leültek egy szegélykőre a mély csendben, amelyet csak a malomkövek távoli zúgása és az alant csörgedező vízcsomogása zavart meg. Kilon szemügyre vette a munkás arcát, amelynek kifejezése kissé fenyegető és szomorú volt ugyan, mint amilyen általában a Rómában élő barbároké, de Kilon ennek ellenére jó indulatúnak és őszintének látta. Úgy van, mondta magában, Ez egy jó és ostoba ember, aki ingyen megöli Glaukuszt. Aztán megkérdezte. Urbánus, szereted-e Krisztust?
Szívemből, lelkemből szeretem, felelt a munkás.
Hát testvéreidet meg azokat, akik megtanítottak az igazságra és a Krisztusban való hitre?
Azokat is szeretem, atyám.
Akkor békesség veled.
Veled is, atyám.
Megint csend lett, csak a távolban zúgtak a malomkövek, s lent csobogott a víz. Kilom belebámult a hold ragyogó fényébe, és lassú, folytott hangon kezdett beszélni Krisztus haláláról. Mint ha nem is Urbánusnak mondta volna, csak úgy önmaga elmélkednék azon a kínhalálon, vagy mintha ennek az alvóvárosnak vallaná meg az úr halálának titkát. Volt ebben valami megindító és egyúttal ünnepélyes is. A munkás sírt, és mikor Kilon amiatt kezdett fájdalmasan sóhajtozni, hogy az úr halála pillanatában senki sem volt mellette, aki, ha nem is a keresztre feszítéstől, de legalább a katonák és zsidók okozta bántalmazástól megmentette volna, a barbár férfiú óriási öklei kezdtek összeszorulni a bánattól és az elfojtott dűtől. A halál csak megindította, de mikor arra a csőcselékre gondolt, amely gúnyt űzött a keresztre feszített bárányból, egyszerű lelke felháborodott, s vadbosszúvágy vett rajta erőt. És Kilon hirtelen megkérdezte. Urbánus, ugye tudod, ki volt Júdás?
Tudom, tudom, de ő felakasztotta magát, kiáltotta a munkás.
S hangjában, mintha sajnálkozás lett volna afelett, hogy az az áruló magarúdta ki magára a büntetést, és nem kerülhet az ő kezébe. Kilon pedig tovább beszélt. De ha nem akasztotta volna fel magát, s ha valamelyik keresztény találkoznék vele a szárazon vagy a tengeren, nem kellene megbosszulnia rajta a megváltó kínjait, vérét és halálát?
Ki nem állana rajta bosszút, atyám?
Békesség veled, hűszolgálja a báránynak. Igen, a saját sérelmeit mindenkinek szabad megbocsátania, de ki bocsáthatja meg az úron esett bántalmat? De miként a kígyó kígyót nemz, a gonoszság gonoszságot, az árulás árulást, azonképpen Júdás kígyó mérgéből új Júdás született, és miként Amaz kiadta a zsidóknak és a római katonáknak a megváltót, aként ez, aki közöttünk él, a farkasoknak készül kiadni Krisztus juhait, és ha senki meg nem akadályozza azt az árulást, ha senki idejében össze nem tapossa a kígyó fejét, mindnyájunkra pusztulás vár, és velünk együtt elvész a bárány tisztelete is. A munkás háborgó nyugtalansággal nézett rá, mintha nem értené, amit hall. A görög pedig fejét palástja sarkával betakarva, mint egy síri hangon ismételte meg. Jaj nektek, igaz Isten szolgái, jaj nektek, keresztény férfiak és nők! És ismét csend lett, megint csak a malomkövek zúgását, a molnár legények tompa danáját és a vízcsobogását lehetett hallani. Ki az az áruló, atyám? Kérdezte végül a munkás.
Kilon lehorgasztotta fejét.
Ki az?
Júdás fia, az ő kígyó mérgének szülötte, aki adja a keresztényt és eljár az imaházakba, csak azért, hogy testvéreit bevádolhassa Cézárnál, mondván, hogy nem akarják Cézárt Istennek elismerni, hogy megmérgezik a szökőkutakat, gyerekeket gyilkolnak, és el akarják pusztítani ezt a várost annyira, hogy kőkövön ne maradjon. Íme, néhány nap múlva parancsot kapnak a pretoriánusok, hogy fogják el a véneket, nőket és gyermekeket, és végezzenek velük, mint ahogy halálra adták Pedánius Secundus rabszolgáit. És mindezt a második Júdás mivelte. De ha az elsőt senki sem büntette meg, ha senki sem állt bosszút rajta, ha Krisztust senki sem védelmezte meg kínhalála órájában, ki kívánja majd ezt megbüntetni? Ki tapossa el a kígyó fejét idejében, mielőtt még Cézár meghallgatná? Ki pusztítja el, ki menti meg a testvéreket és a Krisztusba vetett hitet a pusztulástól? Urbánus pedig, aki eddig a kőkorláton ült, most hirtelen felállt, és így szólt. Én, atyám! Kilon szintén felállt. Egy darabig a munkás arcát nézte, amint azt a hold megvilágította, majd kinyújtotta kezét, és Urbánus fejére tette. Menj a keresztények közé, mondta ünnepélyesen. Menj az imaházakba,
A testvérektől kérdezősködj Glaucus, az orvos után. S ha megmutatják, Krisztus nevében öld meg. Glaucus. Ismételte meg a munkás, mintha emlékezetébe akarná vésni a nevet. Ismered talán? Nem ismerem. Rómában ezrével vannak keresztények, és nem mindnyájan ismerik egymást. De holnap éjjel az Osztriánumban gyülekeznek össze a testvérek, férfiak és nők egyaránt, mind valamennyien ott lesznek, mert megérkezett Krisztus nagy apostola, aki ott fog tanítani. Ott majd a testvérek megmutatják nekem Glaucust. Az Osztriánumban? Kérdezte Kilón. De hát az a kapukon kívül van. A férfiak és nők is mindnyájan, éjjel, az Osztriánumban, a kapukon kívül? Igen, atyám, az a mi temetünk, a Via Salaria és a Nomentana között. Vagy nem tudod, hogy ott fog tanítani a nagy apostol? Két napig nem voltam otthon, így nem kaptam meg a levelét, azt pedig nem tudtam, ahol az Osztriánum, mert nemrég érkeztem ide Korintuszból, ahol a keresztény közösséget vezetem. De igen, és ha a Krisztus megihletett fiam elmegy éjszaka az Osztriánumba, ott a testvérek között megkeresett Glaucust, és mikor hazafelé megy a városba, megölöd, amiért megbocsáttatnak minden bűneit. Most pedig béke veled. Atyám, mit kívánsz hűszolgálja a báránynak? A munkás arcán zavar tükröződött. Csak nem régen ölt meg egy embert, talán kettőt is, pedig a Krisztus tanítása tiltja az emberölést. Nem önvédelemből ölte meg, pedig az sem szabad. Nem haszonlesésből, amitől oltalmazza meg a Krisztus. A püspök maga adott neki embereket segítségül, de megtiltotta, hogy öljenek, és ő akaratlanul is ölt, mert az Isten fölöttébb nagy erővel büntette meg. És most súlyosan vezekel. Mások énekelnek a malomkő mellett, ő pedig bűnére, a bárány bántalmazására gondol. Ó, mennyit imádkozott, mennyit sírt már, mennyit könyörgött a báránynak bűnbocsánatért. És érzi, hogy még nem vezekelte le eléggé. És íme most ismét megígérte, hogy megöli az árulót. És jól is van. Csak a saját sérelmeinkért szabad megbocsátanunk, tehát megöli. Akár az összes testvérek, férfiak és nők szeme láttára, akik holnap az Osztriánumban lesznek. De előbb ítéljék el Glaucust a testvérek népei, a püspök vagy az apostol. Mert ölni nem nagy dolog, egy árulót megölni pedig még kedves dolog is. Mintha az ember farkast vagy medvét ölne meg. De hát, ha Glaucus ártatlanul veszne el. Hogyan vegyen ő a lelki ismeretére egy új gyilkosságot, új bűnt, a bárány újabb megbántását? Ítélkezésre most nincs idő, fiam, felelte Kilón, mert az áruló az Osztriánumból egyenesen Cézárhoz megy Anciumba. Vagy elrejtőzik egy bizonyos patrícius házában, akinek szolgálatában áll. De adok neked egy jelet. Ha ezt Glaucus megölése után megmutatod, a püspök meg a nagyapostol is megáldja a cselekedetedet. Azzal elővette egy pénzdarabot, aztán kést keresgélt az övében, és mikor megtalálta, a szesterciuszra rákapart egy keresztjelet, és átadta a munkásnak. Íme, Glaucus ítélete, neked pedig a jel. Ha ezt Glaucus elpusztítása után megmutatod a püspöknek, azt a régebbi gyilkosságodat is megbocsátja, amelyet akaratlanul követtél el. A munkás önkéntelenül is kinyújtotta kezét a pénzért, de nagyon is frissen élt emlékezetében első gyilkossága, és éppen ezért, mintha valami félelmet érzett volna. Atyám, mondta szinte könyörgő hangon, avagy lelkiismeretedre veszed-e ezt a cselekedetet, és magad hallottad-e, mikor Glaucus elárult a testvéreinket? Kilón megértette, hogy valamiféle bizonyítékokat kell szolgáltatnia, neveket kell említenie, mert ellenkező esetben ennek az óriásnak gyanú lopózhat a szívébe. És hirtelen szerencsés gondolat ötlött eszébe. Ide hallgass, Urbánosz, mondta. Én Korintuszban lakom, de Koszban születtem, és itt Rómában Krisztus tanaira tanítok egy szolgáló leányt, aki honfitársam, a neve Euniké. Ez a leány mint vesztiplika szolgál Cézár egyik barátjának, Petroniusnak a házánál. Nos, abban a házban hallottam, Glaucus vállalta, hogy valamennyi keresztényt kiadja, és ezen felül Cézár egy másik bizalmasának, Viníciusnak is megígérte, hogy a keresztények között felkutat egy szüzet. Itt abba hagyta, és megdöbbenve látta, hogy Urbánus szeme egyszerre megvillan, mint egy vadállaté, és arca dühös, fenyegető kifejezést ölt. Mi bajod? Kérdezte szinte ijedten.
Semmi, atyám. Honlap megölöm Glaucust.
De a görög elhallgatott. Kis idő múlva megfogta a munkás két karját, úgy fordította, hogy a holdfény egyenesen az arcára essék, és figyelmesen szemügyre vette. Szemmel láthatólag habozott, hogy tovább faggassa-e, és kiszedjen belőle mindent, vagy pedig egyelőre egyeigedjék meg azzal, amit megtudott, vagy amit megsejtett. Végül is győzött vele született óvatossága. Egyszer-kétszer nagyot sóhajtott, aztán kezét a munkás fejére téve ünnepélyesen nyomatékkal kérdezte. Azt mondtad, hogy a Szent Keresztségben az Urbánus nevet kaptad?
Igen, atyám.
Akkor hát békesség veled, Urbánus.